Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindenek előtt megkérném Severini János testvéremet, hogy kérje áldást az ige hirdetésre, az együttlétünkre.
Drága Úrunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk a Te szent nevedben és jelenlétedben, és megköszönjük, hogy mindeddig elhordoztál minket, eltűrtél minket, még az ige hirdetéseinket és szolgálatainkat. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg, újíts meg ezen a helyen is, itt a tópartján. Arra kérjünk, Úrunk, hogy Te szólj hozzánk, ahogyan csak Te tudsz szólni, és mondd el azt, amit csak Te tudsz elmondani. Most is, akárkik is vagyunk, akár honnan is jöttünk, rád van szükségünk jelenlétedre, és teremtő, gyógyító, megváltó, helyreállító, megszentelő szavadra, igédre. Köszönjük, hogy megérkeztünk, köszönjük Levente testvérünket is, áld meg őt, kent felült el a szolgálatra, szent lelkeddel, kegyelmedbe és szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen.
Amen. A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 14. fejezetéből a 7-től 24-ig terjedő verseket olvasom föl, és erről a szakaszról ma és holnap lesz szó, tehát a Lukács Evangélium a 14. részének 7. versétől a 24. versig, Kecskeméti István fordításában olvasom föl, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha egy kicsit más. Mondott pedig a hivatalosaknak egy példázatot, figyelvén, hogyan válogatják a főhelyeket, és azt mondta nekik, mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán van neki előkellőbb meghívottja, mint te. És eljövén az, aki téged és azt meghívta, azt mondja neked, adj ennek helyet, és akkor szégyennel fogod az utolsó helyet elfoglalni. Hanem mikor meghívnak, menj és ülj le az utolsó helyre, hogy mikor eljön az, aki meghívott, azt mondja neked, barátom, jöjj ide feljebb, akkor dicsőséged lesz asztaltársaid előtt. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltati. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet vagy vacsorát rendezel, ne barátaidat hívd meg, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy ők is viszont meghívjanak téged, és meglegyen a visszafizetés számodra. Hanem mikor lakomát rendezel, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakukat, és boldog leszel, mert mivel nem viszonozhatják neked, az igazak feltámadásakor fizettetik vissza számodra. Halván pedig valaki ezeket az asztaltársaságból azt mondta neki, boldog, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ő pedig azt mondta neki, egy ember nagy vacsorát rendezett, és sokakat meghívott. És a vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja a hivatalosoknak, gyertek, mert már minden kész. És elkezdték magukat mind egyhangulag kimenteni. Az első azt mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. És a másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek azokat megpróbálni, kérlek, ments ki engem. A másik pedig azt mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. És hazamenvén az a szolga jelentette ezeket urának. Akkor megharagudván a gazda azt mondta a szolgájának, menj ki hamar a város útaira és utcáira, és a szegényeket, csonkabunkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És azt mondta a szolga, uram, úgy lett, amint parancsoltad, és még van hely. És azt mondta az úr a szolgának, menj ki az országutakra és sövényekhez, és kényszeríts annyit bejönni, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem ízleli az én vacsorámat. az Isten országa nagyobb, mint az egyház. Még ha az egyházat ökumenikusan nézzük, akkor is, hála Istennek. Mindig baj volt akkor, amikor az egyházat azonosították az Isten országával. Soha nincs baj akkor, ha a nagyobb történetben, a mi kis történetünket belehelyezzük, az Isten országa, mint az Isten nagy története, és az én picim kis egyéni történetem, meg a testvéreimmel közös történetem. Ez a beillesztés az, amiről ez a hosszú szakasz csodálatos képet nyújt. Mert hogy azzal kezdődik a felolvasott szakaszunk, hogy mondott pedig a hivatalosaknak egy példázatot, figyelvén, hogyan váltogatják a főhelyeket. Tehát Jézus meg van hívva egy vacsorára. Körülbelül 700 évvel azelőtt, hogy ez történt volna, elindult a zsidó nép körében egy közbeszéd. Az Isten országa úgy teljesedik ki, hogy lesz egy nagy vacsora. És ez a Mesiás banketje lesz. A Mesiás lakomája. Minden e felé halad. Amikor eljön a Mesiás, körébe ülhetünk, és minden attól függ, hogy ez a vacsora hogyan zajlik le. Tulajdonképpen ebben a kitekintésben az a szép, hogy Jézust meghívták egy vacsorára. Hic Rodus, hic saltál. Itt van Rodus, itt ugorj. Itt van egy helyzet, és a helyzetből Jézus kinéz. Mit csinál? Figyelte őket. És megfigyeli a meghívottakat egyfelől, másfelől pedig megfigyeli a meghívókat. És olyan megnyugtató a Jézus jelenléte, nem mint a miénk, mert mi semmit szóvá nem teszünk, olyan megnyugtató a Jézus jelenléte, hogy élesben azonnal szóvá teszi azt, amit lát, hogy viselkedik a meghívott, és utána pedig azt, hogy hogy viselkedik a meghívó. És végül, és erről holnap lesz inkább szó, szóvá teszi azt, hogy hogy viselkedik az, aki kedvesen és kegyesen bókol neki. Mert hogy ott valaki beszól, hogy boldog az, aki kenyeret teszik az Isten országában. És Jézus ezt a példázatot kizárólag ennek az embernek mondja el. Mondja pedig neki egy példázatot, így olvassuk. Hát Jézus mindig egyénnel beszélget. Akkor is, ha úgy mondja Péternek, hogy Pál is értse, ugye? Mindig személyesen bonyolódik egy beszélgetésbe. Gondoljatok a samáriai asszonyra, vagy gondoljatok Nikodémusra, vagy gondoljatok arra, amikor faggatja Pétert a többi füle hallatára. És ti kinek mondotok engem? És ebből egy személyes vallomás lesz. Nem lehet Jézus csak személyesen hallani, mert Jézusnak a velünk való beszélgetése hozza létre azt a köztes teret, ami közted és közöttem ott van, és az maga a közösség, az maga az a hely, ahol megmutatkozik az Isten jelenléte. Nem véletlen egyébként, hogy az Édenkert kifejezésben az Éden egy gyönyörűséges helyet jelent. És hát nyilván nem értjük ugye félre, hogy Ádámnak nem azért volt gyönyörűséges az a hely, mert ott volt Éva vele, vagy Évának azért, mert ott volt Ádám vele, hanem azért, mert Isten volt vele, ugye? Az Isten jelenléte kötötte össze őket. Ezt a magam vigasztalására mondom, mert a feleségem nem lehet itt. De azért itt van. Nos, a nagy történetet Jézus megfelelteti a kis történettel. Én ezt nagyon szeretem, hogy elindul beszélget, a út közben, kinek mondanak engem az emberek, és kerekedik ebből egy prédikáció. Úgy unom magunkat, mert semmiből nem kerekítünk prédikációt. Csak ott a szószéken. De hogy hogy vannak ilyen helyzetek, olyan jól kibomolhatnak. Egyszer egy nagyon készséges fiatal ember várt rám, mondom, na még kivisszük a szemetet, jó, kiviszem én. Mondom, na jó, gyere, vigyük ketten, és akkor így közben kiáltottam, hogy mit lehet pár perc alatt mondani, de hogy lehetne találkozni ezzel a fiatal emberrel. Szóval bedobtuk a kukába, és mondom neki, hogy na látod, nem igaz az a mondás, így mondtam, hogy igaz az a mondás, hogy marad az ember után valami. És ebből egy nagyszerű beszélgetés lett, ugye? De mi az, ami utánunk marad, ugye? Kukára való az életünkből. Mi az a hordalék, amit kihordunk? És ebből el lehetett jutni a nagy történethez, az Isten országa történetéhez. Nyilván itt igen hirdetők közt vagyok, azt se tudom, hogy miért engem hívtak ide. Eszter néha hibázik, vele is előfordul, hogy én beszéljek arról a ige hirdetőknek, én hirdessem az igét, hogy beszéljek Isten szentjeihez, ezt nem tudom. De ha már ide ki vagyok állítva az ítéletemre, akkor hát valahogy vállalom. Nos, figyel Jézus! És figyelve beszélget. Kicsit a magunk házatáján érdemes seperni. Sajnálom, mert minket reformátusokat az ige egyházának hívnak. Én gyakran azt látom, hogy a Duma egyháza vagyunk. Szóval, tudjátok, az ige testélet, mi pedig azt visszafordítottuk szavakba, Dumába. Szóval azt gondolom, hogy megragadni azt, hogy mit látok, mit figyelek, és abból elérkezni az üzenethez, ez sokkal nehezebb munka. Mi nem a figyelemből, hanem a szólásból érkezünk az emberekhez. Nem a hallásból, hanem sokszor a beszédből érkezünk oda. Pedig először hallani kéne azt, akihez beszélek. Nem is azt, amit mond, hanem, hogy mi lehet a szavai mögött. Hát ez nagy titok, nagy misztérium, hogy lehet eljutni ide, de hát csak a vergődésemet osztom meg veletek. Na most, lássuk tehát az elsőt, hogy Jézus figyeli a meghívottakat. És ahogy világossá válik számára, hogy ezek cserélgetik a helyeket, a főhelyeket, akkor Jézus nem ront rájuk, hanem monda pedig nekik egy példázatot. Ez olyan szép. Tehát, hogy nagyon, nagyon direkt Jézus, és mégis beöltözteti az üzenetét egy példázatba. És ezzel megkönnyíti annak a súlyát, ami annyira súlyos, hogy elfogadhatatlan. Valljuk be, hogy elfogadhatatlan. Nehéz elfogadni, közben nem lehet kitérni. Azt mondja Jézus, hogy ha meghívnak vendégségbe, ülj az utolsó helyre. Hogyha én helyezném be ezt a nagy történetbe, ezt a kicsi mondatát Jézusnak, hogy ülj az utolsó helyre, akkor megszűnne az a borzongás, ami természetszerűen bennem van, hogy az utolsó helyre. Hát miért? Most megint megaláznak? Miért? Most megint én legyek az utolsó? Miért? Ugye? Viszolygunk az utolsó helytől. Nincs olyan hely a világon, ami ne volna magányosabb az elképzelésünkben, mint az utolsó hely. Ha oda kerülök, én egyedül leszek ott. És beindul az önsajnálat. Az önsajnálat óriási szolgálatot tesz nekünk, fizetünk is keményen Tehát nagy bért fizetünk, hogy tegye a szolgálatát. Csak az a baj, hogy Jézus fütyül az önsajnálatunkra. Mondom, baj, remélem nektek is bajotok végre. Amikor bajoddá válik, akkor érted meg, hogy itt van egy nagy kihívás. És ebben a kihívásban mégis van egy megszégyenítő vigasztalás. Mert a nagy történetben azt látom, hogy eljött Jézus erre a földre, és kereste a legutolsó helyet, nem? És ráhibázott. Megtalálta a legutolsó helyet, és örökre elfoglalta. Úgyhogy amikor téged hív az utolsó helyre, ne félj, nem leszel egyedül. Ő már ott van. Ő már ott vár bennünket az utolsó helyen. Miért? Viszolygok az utolsó helytől. Higgyétek el, alkoholistákkal, otthontalanokkal, még mindig ott tartok, hogy le kell küzdjem ezt, hogy érthető? Még mindig ott tartok, hogy tanulom a szeretetet irántuk. Lehet, hogy ti már túl vagytok ezen. Én 93 óta küzdködöm azért, hogy hitelesen szeretni azokat, akiket ki nem állhatnak mások. És joggal még azt is hozzáteszem. Ami ebben a történetben a szép az, hogy nincs többé utolsó hely, mert ő van ott. Azonban van-e előkelőbb hely? Kecskemét így fordítja, hogy vigyázz, az előkelő hely, ugye? Mi ez az előkelő hely? Hát amit egyedül Jézus érdemelne meg, nem? Na de hogy jött Jézus ebbe a világba? Hogy oda sietett a legelőkelőbb helyre? Nem. Van-e nálánál előkelőbb? És mégis nem az előkelő helyre ült, hanem az utolsó helyre. Ez a mégis, ami engem bosszant. Ez a mégis az, ami a csendes óráimban idegesít. Ez az, ami miatt nem tudom elviselni az igét. Szörnyű tükör. Ez az, ami az egész lényemet fölrázza, mert szembesít magammal, ezért nem szeretek reggel csendes órát tartani, de muszáj. Mert mindig önismeretre sarkal, és kiderül rólam, hogy ugyan én nem érdemlem az előkelő helyet, mégis arra török. Ő pedig megérdemelni, és mégsem tört rá. Hogy van ez? Ti értitek? Én nem. Bocsát, egy olyan ige hirdető van itt, aki nem érti az igét. Bidzsajjal beszélgettünk ebédkor arról, hogy a nyugati kultúra, vagy az európai kultúra az a bűnösség és az ártatlanság kultúrájában látja a világot. Az ázsiai kultúra az a szégyen és a dicsőség, a szégyen és a tisztesség, a tisztelet kettőségében látja a világot. Elgondolkoztam azon, a te hatásodra, kedves Vijay, hogy hát ez a történet arról szól, ugye, akkor te szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Vagy, ha pedig a legutolsó helyre ülsz, barátom, jöjj ide feljebb, akkor dicsőséged lesz asztaltársaid előtt. Kevésbé értjük, főleg én, a nyugati füleinkkel ezt a történetet biztos Bidzsol jobban érteni. Ő kéne ma este prédikáljon róla. Mert ez volt a Jézus korabeli társadalom, nem? Ez a szégyen és dicsőség kérdése. Na most... Hát elgondolkoztam a minap azon, néha próbálkozom ezzel, nem vagyok nagyon sikeres benne, de próbálkozom, mert én is félem az igét, hogy mikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a református lelkipásztor. Ja, nem, rosszul idéztem, bocsánat, magamat idéztem, igen. Tehát, mint a, ugye, ne legyetek, akik azt hiszik, hogy attól hallgattatnak meg. És akkor azon gondolkoztam, hogy nem az imában, nem a kérdés a legfontosabb, bocsánat, nem a kérés a legfontosabb kérdés, így akartam mondani. Tehát nem a kérésen áll vagy bukik az imádság, hanem azon, hogy a helyemen vagyok-e vagy sem. Mert a helyem köt össze azzal, akivel személyes kapcsolatban lehetek. És csak a helyemen, a helyemet elfoglalva van igazán személyes kapcsolatom. A többivel hülyíthetem magam, és kegyesen beszélhetek róla, de most nem ez a téma. Ha a helyemen vagyok, akkor megtörténik a csoda. Jézus azt mondja, a te helyed az, hogy ne ülj a főhelyre. Ez a te helyed. Nagyon egyszerű. Egyszerű, de kinek van ehhez kedve? Mert nekem nincs. Ki bírja ezt elviselni? Nem az az ima meghallgattatás kiváltója, hogy kérésünk van, hanem az a pillanat, amikor felismerem a helyemet a teremtett rendben, és az Istennel való kapcsolatomban. Ez az a pillanat, amikor meghallgattatik. A ki vagyok én, ez a fő kérdés az imádságban, és felismerem-e, hogy ez az én össze van kötve azzal az énnel, aki így szólt, vagyok, aki vagyok. Ugye? Na most, hogy közelebb hozzam ezt a kérdést, nagyon élveztem, a Tanaitában olvastam ezt a történetet, hogy Jehudá nagyon szerény volt az ő nemzedékében, és ő nagyon tudta, hol a helye. Egyszer a hívei jöttek, és azt mondták, hogy imádkozzunk esőért. Ez a Szentföld, ott nagyobb a hőség, mint itt. Remélhetőleg ezen a héten kibírjuk. Imádkozzál Jehuda esőért. Úgy tudjuk, hogy téged meghallgat az Isten. És hát Jehuda nekiállt imádkozni. Az égvilágán semmi nem történt. Semmi eső. És Jehuda kiállt a szószékre, kellett prédikálni, és azt mondta, kedves híveim, na látjátok, jaj nektek, jaj az én nemzedékemnek, ha olyanok kell legyenek a vezetői, mint Jehuda. Mert bezzeg, ha Sámuel lett volna itt, aki a nyár közepén imádkozott a nagy hőségben, és megdördült az ég, és jött az eső. Jaj, sírjatok velem, hogy milyen nyomorult vezetőtök van, és milyen nyomorult igehirdetőtök. És Maró öngunnyal mondta, hogy látjátok, ennyit érek én. És ahogy így elszomorodva megmutatta a szívét a gyülekezetnek, egyszerre csak arra lettek figyelmesek, hogy az eső elerett. Gyönyörű történet. És van ennek egy párhuzamos története, és azt is nagyon szeretem. Longinus, ugye az első századokbeli remete, aki arról volt híres, hogy Isten meghallgatja az imáit, de nagyon alázatos volt. És egy édesapának megbetegedett a fia, a kisfia, és azt mondta, gyere fiam, menjünk el Longinushoz. Imádkozzon ő érette. És útnak indulta, de a gyermek egyre betegebb lett, még mindig nem érkeztek el. Ismerős, nem? A történet, látom. És amikor már majdnem a remete lakhoz érkeztek volna, a kisfiú meghalt. Az apa valahogy nem adta föl. Megfogta a fiát, és húzta maga után, fölemelte, valahogy átkarolta és vitte, mindegy most már, ha meg is halt, de érjünk el Longinuszig. És ahogy odaértek, bekopogott az ajtón, És ahogy kopogott, ügyetlenül kicsúszott a kezéből a fia, térdre esett és arcra. Kinyitja Longinus az ajtót, meglátja, hogy előtte térdel, sőt arcra esik egy fiatal fiú. Megragadta, és azt mondta, nehogy leborulj előttem, te azonnal állj föl, mert én is olyan ember vagyok, mint te. És a fiú engedelmeskedett. Ne tudja a te bal kezed, mit tesz a jobb. Ezt jelenti az utolsó helyre ülni. Miért nincsenek a mi nemzedékünkben csodák? Na nem a szenzációs hajház csodákra gondolok, hanem lehet, hogy ez hiányzik. Vajon Jézus, ha most figyel, mit lát bennünk? Hogy viselkedek, mint meghívott? Könnyű nekem Kolozsvárról, messziről idejönni és beszélni nektek. Látnátok, mi van otthon? Ugye, kérdeznétek meg a gyerekeimet, hogy hogyan élek. Biztos nem hívnátok meg itt. Az a nagy kérdés, hogy megtörténik-e az Isten országa itt és most? Hogy megfeleltetés van-e a nagy történet és az én piciny kis történetem közt? Jézus megtalálta a megfeleltetést, és értelmezte a megfeleltetést, nem? És ez a nagy művészet, hogy megtaláljuk a kapcsolatot. És így érkezik, most már a meghívókat is elkezdi figyelni. Na most ez a Jézus elképesztő. Tehát, hogy annyi tapintat ne legyen benne, hogy legalább a meghívóját kímélje. De tudjátok, Jézus elképesztően direkt. Számára az a szeretet, hogy azt se kíméli, aki őt meghívta. És ezt itt látjuk a 12. verstől, mondta pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet vagy vacsorát rendezel, ne a barátaidat hívd meg, se testvéreidet, rokonat, stb., hogy majd ők viszonozzák. Ugye, mintha azt mondaná, hogy meghívtál engem, meg ezeket a gyönyörű 12-t, ez egy szép társaság, híres társaság, egy kicsit ambivalens társaság, híresek is, meg hírhettek is, de azért ugye valami cui pro est, valamit remélsz, hogy pont minket vendégelsz meg. Nem is kockázatmentes. Nincs ez a rejtett vágy benned, hogy visszafizetést remélsz? A reformáció 500. évfordulóját emlegetjük. Nincs vajon egy ilyen vágy bennünk? Mindenüvé betör ez az érdem hajhászás. Még akkor is, ha verbálisan és dogmatikailag nem ezt valljuk. Na és az élet másról szól. És ami engem itt mélyen érint, és megsebez, ezért mondom, nem szeretem az igét olvasni, mert nem tudom kikerülni az élét. Ki vagyok téve ennek. Nem is olvasom az igét, hanem tükörként használom. És hogy az történik itt, hogy azt mondja annak, aki őt meghívta, szinte fenyegetőleg mondja, nehogy ők is viszont meghívjanak téged. Nagy bajba vagy, ha ez sikerül. Ha ez összejön neked, jaj neked, elvesztél. Fantasztikus, ne? Nehogy meghívjanak téged, és meglegyen a visszafizetés számodra. Na, ezért választottam Kecskemétit, mert nagyon éles beveszi ezt. Nehogy meglegyen a visszafizetés számodra, azzal neked elúszott minden. Valami ennek a szépségéből, a hanvából elvész. Ne engedd, hogy ez megtörténjen veled. Hanem mikor lakomát rendezel, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mert mivel nem viszonozhatják neked, az igazak feltámadásakor fizetetik vissza számodra. Mégis van visszafizetetés, mégis van jutalom. Ezt a reformátorok is olyan szépen elmondják, ugye, Luther is, Calvin is, úgyhogy itt nincs vita, hogy azért mégiscsak van a cselekedeteinknek jutalma. akkor hát hogy értsük ezt az igét? Számomra úgy vált élessé és egyszerűvé, hogy meg kell különböztetnem magamban a becsvágyat a dicsvágytól. Becsvágy vagy dicsvágy? Ennyi a kérdés. Ez kristálytisztán, ez az elválasztás meg kell történjen. Az ige kardja, ezt élesben ketté kell válassza bennem. Mi mozgat? Becsvágy vagy dicsvágy? A becsvágy pozitív, a dicsvágy nyilvánvalóan negatív. Mi a tanítvány becsvágya? Az, hogy aki csonkabonka, az, hogy aki marginalizált, az, hogy aki lenézett, mások által megvetett, vagy elítélt, az jusson a nagyobb falatokhoz. Ezt most így mondom. Nagyon szép az, hogy a Krisztus testét Pál úgy írja le, hogy minden egyfajta entrópiára törekszik, tehát hogy egyenlőség legyen a Krisztus testében. Hogy az ő, a ti bőségetek az ő szükségüket enyhítse, emlékszünk a jeruzsálemi szegényekre. Pál apostol nem prűd a pénz dolgába, a korintusi levélben 3 fejezetet szána a pénz kérdésének. És úgy köti össze, azzal köti össze, hogy az egységet veszélyezteti, ha nincs egyenlőképpen elosztva minden. És mégis, amikor a testről így beszél, hogy minden a reciprocitás és az egyenlőség, a kiegyenlítés egyensúlyában, mérleg egyensúlyában kell legyen, azt mondja, hogy van eset rá, amikor azt kell mondjuk, hogy vannak tagok a testben, amelyeknek nincs szükségük arra, hogy tisztességet kapjanak, mert tisztességesek önmagukban. De amelyeket a tisztességtelenebb tagoknak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet adunk. Pozitíve diszkrimináljuk őket, mondanánk, ilyen mai modern, nem tudom, jól mondtam, de értitek. Hogy van egy ilyen figyelem, egy ilyen tapintat a hívő emberben, hogy nekem az a feladatom, hogy azt, akit a legjobban lenyomtak, azt kell felemelnem. Az az én dolgom, ő az én dolgom, az a testvér az én dolgom. Ez az én küldetésem, mert így lesz egyensúly a Krisztus testében. Ez tehát az én becsvágyam. Mi az én becsvágyam? Az, hogy ingyen valóvá tehetem az evangéliumot. Ez az én becsvágyam. Pál erről nagyon szépen beszél. Tehát, hogy nem te fizeted meg annak az árát, hogy meghallhassd az evangéliumot, hanem helyetted én fizetek, hogy neked ingyen legyen. Ugye? Tehát, ha román nyelvre kell lefordítanom az üzenetemet, akkor lefordítom, nem pedig elvárom a romántól, hogy megtanuljon magyarul, hogy eljusson hozzá az evangélium. Ne ő fizessen, én fizetek. Nem tudom, ez így érthető? Tehát, és ezeket a határokat, ezeket az akadályokat át kell törnöm. Mert ha nem töröm át, nem lettem zsidónak zsidó, görögnek görög, románnak román, és Isten bocsán, magyarnak magyar. Mert a vicces az, hogy Pál azt mondja, hogy zsidónak zsidó lettem. Hát nem volt addig zsidó. Magyarnak lenni tudni kell. Evangéliumi értelemben. Miért? Mert azt mondta, hogy Jézus engem olyan szabaddá tett még a saját zsidóságomtól, népiségemtől is, hogy kijelentem, hogy Jézus Krisztusban nincs zsidó, nincs görög. És miután ilyen szabad volt, szabadon visszatér oda, és azt mondja, de magamat zsidóvá tettem a zsidókért. Érthető? Visszamegyek, én fizetek, és megértelek téged, hogy a te megértésedet segítsen. Ez egy nagyon fontos kérdés a szolgálatunkban. Na és be kell fejeznem, mert pláne első nap, ugye milyen fáradtak vagytok, amilyen messziről jöttetek. Na, hogy befejezzük, nem fejezzük be, holnap fejezzük be, itt csak abba hagyjuk, mert akkor a legjobb abba hagyni, amikor a legfinomabb, ugye? Ez a apám, aki ritkán vacsorázott, mindig ezt mondta. Ugye? 89 évet élt ennek ellenére. Tehát, amikor ezt hallja valaki, aki ott ül, hogy hű, ennek a Jézusnak volt üzenete a meghívottaknak is, és a meghívónak is, azt jól oda mondott neki, tudjátok milyen érzés ez, és már azt gondolja, hogy megúszta, sőt, benyal neki egy nagy mondatot, hogy boldog, mester, boldog, aki az Isten országába kenyeret eszi. És akkor Jézus egy példázattal felel. És ezt holnap fogjuk látni, hát mellbevágó ez a felelete. Liba bőröztem tőle, pedig annyira ismerem már ezt a példázatot, de egészen új lett. Mert Jézus azt mondja, hogy ez a mondatod egy közhelyes mondat, egy ilyen kanaáni frázis, vagy hogy mondják kanaáni nyelven, vagy mit tudom én, egy ilyen kegyes szöveg, de itt ezzel nekem meg akarod mutatni, hogy elismersz, jó rabbi vagy. Jól mondtad az Isten országára vonatkozó dolgokat. Hát igen, 700 éve folyik ez a beszélgetés a zsidó nép körében, a babiloni fogságtól errefele, és kialakult az évszázadok során, hogy majd amikor eljön a messiás, lesz egy nagy bankett. És ennek igei alapja volt. Az Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 6-tól 9-ig terjedő verseiben ott olvasunk erről egy proféciát, ez így hangzik, szerez a seregek ura minden népnek, nem csak a zsidóknak, na itt kezdődik a bibi, ezen a hegyen kövér lakomát, óbor lakomát, velős kövérségekből, lefejtett óborokból, és elnyeli ezen a hegyen az arcfátyolt, mely minden népekre rájuk borult, és a takarót, mely minden nemzetre rá van takarva. Elnyeli a halált örökre, és letörli, Uram, az Úr a könnyet minden arcról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És azt mondják azon a napon, íme a mi Istenünk ez, akiben reménykedtünk, hogy megtart bennünket, és az Úr, akiben reménykedtünk, vígadjunk és örvendjünk szabadításában, mert az Úr keze ezen a hegyen nyugszik. 25. fejezet, 6-tól 9-ig, illetve a 10. vers első felét is hozzáolvastam, nem tudom, hogy az angol hogy fordítja. Az, ami döbbenetes, hogy itt a pogányokat, ugye ez a profécia arról, hogy a pogányoknak lesz ez a bankentje, nem csak Izraelnek. És hát ennek van egy háttere, és erről majd holnap lesz szó, hogy abban a korban, amikor Jézus ezt a példázatot elmondja, már nagyon sok minden hozzáragad a messiással kapcsolatos váradalmakra. Ott van a targum például, ami nem csak az ige, hanem az ige magyarázata is, csak arám nyelven, mert már zsidóul nem értenek a hívek, és nem veszik észre, hogy az évszázadok során hozzáfűztek magyarázatokat a messiás képhez. Most csak annyit bocsátok előre, holnap ezzel foglalkozunk, hogy azt pár évszázad kellett az írás értelmezésben, azt kizárt dolognak tartották, hogy Izraelen kívül még mások is lakomázzanak a messiással. És Jézus mond egy botrányos példázatot, ami szembe megy az eddigi Isten országa értelmezéssel, messiás bankett értelmezéssel, és felhergeli ezt a kegyes, őt megdicsérő embert, akinek elmondja ezt a példázatot. És ezt a kihívást szeretném, ha holnap figyelembe vennénk. Most csak annyit mondok, hogy tulajdonképpen Jézus ezzel mutatja meg, hogy én vagyok ez a messiás, mert én átveszem az Isten országa értelmezését. Én fogom értelmezni nektek. Átveszem, mint messiás, és elmondom nektek, hogy mit tesz majd a messiás a ma végső banketten. És ez nem idegen Jézustól. Én nagyon-nagyon szeretem azt a jelenetet, amikor az Emmausi tanítványok ugye végig nem ismerik fel Jézust, egészen amíg elérkezik a házukhoz, és akkor Jézus ugye hát kiváló színész alakít, ugye úgy tesz, mintha tovább menne. Nagyon jó ez. És akkor unszolják, hogy gyere be, ne menj tovább. Ez nagyon szeretem, amikor... Na mindegy. És ráveszik, hogy bemenjen hozzájuk. És mikor történik a felismerés? Ugye, hát nyilván tudjuk, hogy amikor megtöri a kenyeret. Igen ám, de ez mit jelentett abban a kultúrkörben? Soha senkinek, kizárólag a házigazdának volt joga megtörni a kenyeret, és megkínálni belőle a vendéget. Bemegy a házukba, mint vendég, és átveszi a parancsnokságot, és elkezd úgy viselkedni, mint a ház gazdája. Én vagyok ennek a banketnek a vezetője. Most kerültetek bele a nagy történetbe. Hirtelen a kettő összefügg, a ti kicsi életetek a nagy összefüggésben értelmeződik. Itt vagytok, átvettem a házigazdaságot a tulajdonházatokban, és ti lettetek itt vendégek. És megtöri, és fölismerik a kenyér megtöréséről. Érthető? Vendég vagy a saját testedben is. Egyszerre csak átveszi a hatalmat. És azt mondja, én vagyok a te urad. Mind testestől, mind lelkestől. Nem önmagamé vagyok, hanem az én hűséges uram, és megváltomé. Hát, hogy vendég vagy, vagy házigazda a saját testedben, a saját életedben, hogy valóban urad-e Jézus vagy sem, nagyon egyszerű. Ez könnyen kiderül. Kérdezd meg magadat, hogy kicsoda Jézus, vendége vagy gazda? És te az ő vendége vagy-e, vagy játszod a gazdáját? Ennyit ma estére, köszönöm a figyelmeteket, türelmeteket. Holnap folytatjuk. Isten áldja. Amen. Imádkozzunk. Jézus, téged nem lehet megszokni, és köszönöm neked, hogy állandóan felhúzol, leleplezel, kényelmetlen helyzetbe hozol, és nem vagy hajlandó nyugtot hagyni nekem. Köszönöm, hogy nem jöhettem ide anélkül, hogy rá ne tapints azokra a pontokra az életemben, ahol baj van, ahol szembe kell nézni önmagammal, és ahol veled rendezni kell a dolgokat. Miről másról beszéljek itt, a te szentjeid közt, akik messze jobban hirdetik az igét, mint én, méltatlan szolgád. Köszönöm neked, hogy a te igéd tükör és nem olvasmány. Köszönöm neked, hogy ha kell, felrázol, csak hogy a nagy történet, a te országod története meghatározásában éljen az én piciny kis életem, és mindannyiunké. Köszönjük neked ezt a csodálatos történetet, ahogyan megvillantottad egy egyszerű hétköznapi vendégségben is azt, hogy hogyan veszed át a szót, és hogyan találkozol az emberrel, a szíve legmélyéig hatulva, megragadva a problémát, és megmutatva a szabadítást, a megoldást. Foglalkozz velünk így minden előadáson keresztül, áld meg Bizsajnak az előadásait, a csoportokat, áld meg az esti állítatokat, áld meg az egész hetünket, hogy nehogy megússzuk, nehogy elfeledkezzünk arról, hogy te itt most dolgozni kezdtél rajtunk, és nem hagyod abba. Ó, reméljük és kérjük, hogy ne is hagyd abba. Hallgass meg minket, atyánk, a te fiad nevében kérünk. Amen. Amen.
Köszönjük szépen az igehirdetés szolgálatát.